Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Idén is megrendezik a Szemle Plusz programot a Városmajori szabadtéri színpadon.
Azért tartom nagyon fontosnak ezt a szemlét, mert ez az egyetlen Budapesten lévő zsűrizett művészi összevetés. A Városmajorba 3 határon túl és 3 vidéki előadás versenyez, a Kristályszíntérben ott pedig 6 darab, vagy szóló, vagy kétszemélyes, és néha 3 személyes stúdió előadások vesznek részt.
Ősbemutatóra készül a Gyulai Várszínház. Németh László Iszony című regényét állítják színpadra.
Egy házasság csapdájába zárt fiatalasszonynak a tragikus történetéről írt Németh László egy nagy sikerű regényt, Kárász Nelli és Takaró Sándor története. Ez ugye egy házas pár, akik boldogtalanul élik az életüket.
Sorstalanság címmel nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
Az egyes szerzőknél az ő életükkel kapcsolatos terekről stilizált térképek szerepelnek. Kiraktunk több útlevelet is, itt van például az, amivel Márai elhagyta az országot, itt van az, amivel Agatha Krisztóf elhagyta az országot.
A Súgójuk mai adásában beszámolunk még az Ankónai szerelmesek zalaegerszegi bemutatójáról, Révész Tamás fotóművész életmű kiállításáról és az Aquincumi Múzeum az utolsó szállítmány című tárlatáról. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Köszönti Önöket a szerkesztő Madarás Zsolt. Augusztusban is számtalan színházi előadásra és egyéb programmal várja a színház iránt érdeklődőket a Városmajori szabadtéri színpad. A művészeti vezetőt, Pere Martoni Krisztinát köszöntöm. Nehéz is lesz most ebből a gazdag kínálatból néhányra fölhívni a hallgatók figyelmét. Például augusztus 5-én a Magyar Színház előadásában egy zenés életrajzi tragikomédiát láthatunk, a Fedáksári ügy, avagy Minden jegy elkelt címmel.
Igen, ez egy nagyon izgalmas darab, az Oll Tamás, aki egy számomra igazi meglepetés, mert mostanában sikerült több dologba látnom. Szerintem nagyon tehetséges, ő is írta, ő is rendezte, ugye ő a Karinti Színháznak a vezetője egyben, és ez egy nagyon érdekes történet a Fedáksári, az ő nagyon nehéz sorsáról, de nagyon-nagyon izgi az előadás. A Kubik Anna szerintem fantasztikusan játssza Fedáksárit, Soltész Böze másik főszereplő, meg még sokan mások, ez egy nagy létszámú színdarab. Úgy, mint történelmi darab is nagyon érdekes, és mint látvány is, mert belemegy abba a színházi világba, ami akkor volt. Látjuk Fedáksárit fiatalon is, kiváló előadás.
Mindig öröm, amikor Kovalik Balázs itthon rendez, és Budaörsön a Répa királyt rendezte meg, ezt majd 11-én láthatják a Városmajorban is a nézők. Offenbach operett, mégpedig egy operettbe ágyazott politikai szatírát láthatunk.
Igen, ez egy erősen politikai darab, szerintem a mindenkori diktátorról szól. Nagyon vicces, sok zenével, sok koreográfiával, egy nagyon furcsa, szatirikus hangvétellel, annak ellenére, hogy új kormány alakult, ami az ilyen politikai tartalmú színdaraboknak egyébként nagyon áthangolja a megértését, vagy ahogy ránézünk, meg ahogy halljuk, a viccek máshova esnek hirtelen, vagy elvesztik az értelmüket. Ez a Répa király, ez egy örök érvényű dologról beszél, a mindenkori hatalomról, vagy diktátorokról.
Párizsban 1872-ben mutatták be, de ha jól tudom, akkor magyar nyelven most először hangzik el.
Én is így tudom, igen.
Egy nagyon érdekes, improvizuál produkció, egy párkapcsolati tréning tulajdonképpen humorral és rögtönzéssel, amit majd 18-án láthatnak a nézők. Kell hozzá két remek színész, Kovács Patrícia és Ötvös András, igen, de egy mediátor és egy kommunikációs szakértő is a színpadon lesz.
Igen, Gönczi Dorka és a férje.
Varga Zsolt.
Varga Zsolt, így van. Ővelük szinte minden évben jön hozzánk egy ilyen improvizációs est, és hát itt tényleg, ahogy te is mondod, a szereplők a garancia, mert én nem tudom, én az Ötvös Andrist, én le tudok ülni, és megnyomok egy gombot, Ötvös Andris, és én őt reggeltől estig tudom nézni, mert egy olyan zsigeri tehetség, és zsigeri
komik. Ő sokáig a Katonában volt, és most a Vígszínházban.
És már, egy tehát jó egy darabig az Orlai Tibornál volt, és most Vígszínházban gyönyörködtett minket, de Patricia is ugyanilyen csodálatos a maga vonalán, mint nő. Úgyhogy ez egy isteni páros, és Gönczi Dorka mindig megtalálja az ideális párosokat.
Azt mondta, hogy egy darab balettjük lesz, mégpedig a Szegedi Kortárs Balett előadása Juronics Tamás rendezésében, az Isteni Színjáték.
Igen, hát ez egy nagy formátumú, csodálatos anyag. Végre befér hozzánk, mert én nagyon sokat szenvedek a balett műfajával, mert nincs olyan sok nagy balett társulatunk Magyarországon, győri balett, szegediek, pécsiek, akik az igazán jelentősek, és mindig valami hatalmas díszlet van, amivel nem tudjuk őket meghívni, de ez igazi csemege szerint. Idén. Juronics Tamás koreográfiája.
Idén is megrendezik majd a Szemle Plus programot. Ugye ide 12 előadást válogatott be, ez majd augusztus 24-től körülbelül két héten át láthatják. Igen. Ezeket a darabokat a nézők, és ez egy verseny, hiszen egy komoly szakmai zsűri van, például két színész, Kovács Adél és Bezerédi Zoltán is a zsűriben van idén.
Igen, és a Karsai György, szintén Benkő Nóra, aki mindig része a zsűrinek. Azért tartom nagyon fontosnak ezt a Szemlét, mert ez az egyetlen Budapest lévő zsűrizett művészi összevetés, ahol vannak bizonyos szabályok, a Városmajorban 3 határon túl és 3 vidéki előadás versenyez, a Kristályszintérben, ami a Margit-szigeten van, az a mi másik lábunk, ott pedig 6 darab, vagy szóló, vagy kétszemélyes, és néha 3 személyes stúdió előadások vesznek részt. A Kristályban Fodor Tamás és Kerekes Éva, és Benkő Nóra a zsűri. Ez azért nagyon fontos, egyrészt van egy küldetés, tudatunk ezzel, hogy határon túlról hozzunk társulatokat, például most fog először megjelenni Komárnó, akik nem tudom, hogy mikor voltak utoljára Budapesten, és ott van egy csodálatos társulat, nekik is ez irgalmatlanul fontos, hogy megjelenjenek. Budapest egy új helyszín, Bánk, Balázs Zolinak jön egy nagyon-nagyon különleges jazz-opera műfajú, dél-afrikai koprodukció, meg még sokan mások is. Egy nagyon érdekes, a maga a darab az egy dél-afrikai szerzőnek a darabja.
A határon túriakat említette, akkor ha jól tudom, a Revizort is bemutatják ezen a
Igen, ők is először jönnek, a Beregszásziak először lesznek nálunk. Nekem mindig nagy öröm, hogyha valaki újat tudok beemelni, aki
hát
még
ez egy egészen
szerepel.
Fantasztikus előadás, annyi pót előadást kellett be iktatni júniusban, mert annyira népszerű volt. Ifja Vinyánszky Attila rendezése.
Igen, és ezt tényleg nagyon-nagyon szeretik. De jön megint Budaörsről a Cyrano, ami szerintem egy csodálatos előadás. Szombathelyieknek ez a Takarásban azért nagyon fontos, mert az ember, ha jár színházba, Pesten látja, hogy például a Katonának van egy olyan fantasztikus fiatal, új generációs gárdája, egyik tehetségesebb, mint a másik. De hogy vidéken is van egy színház, ahol ki tudnak állítani egy ilyen nagyon erős darabot csupa fiatalból, és ez a Takarásban ez egy ilyen előadás. A Marosvásárhelyieknek a háza blokkok között ez a Radu Afrim, aki rendezte, ez a román rendezők fenegyereke, de egy olyan világa van, ami egyik darabja szebb, mint a másik, ő írja a darabjait. Ez azért csodálatos ez az előadás, mert ebbe mindenki elképesztően nagy színész, és korban idősebb színészek játszák. Nem, fiatalok is vannak, de ugye a korosztályok kezdenek kiveszni, nem kezdenek, már erősen kivesztek a magyar színpadokról, mert mindent a fiatalabb generáció játszik. Rendben van, de jó a szemnek látni idősebb kollégákat, nagy formátumú idősebb kollégákat is játszani.
Tehát akkor egészen szeptember 5-éig érdemes felkeresni a Városmajori Szabadtéri színpadot.
Igen.
Különleges produkciókkal várják
igen,
a nézőket.
Igen, jöjjenek!
A Városmajori Szabadtéri Színpad augusztusi programjairól Pere Martoni Krisztina művészeti vezetőt hallották. Thank you. bemutatóra készül a Gyulai Várszínház. Németh László Iszony című regényét állítják színpadra, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatával együttműködve. Részletek Elek Tibortól, a Gyulai Várszínház igazgatójától.
Eredetileg én Németh László napokról álmodoztam tavaly ilyenkor, csak nem találtam megfelelő partnert. Egyedül a Szatmári Színházról értesültem, hogy ők is gondolkodnak Németh Lászlóban, hiszen idén született 125 éve Németh László, a 20. század egyik legnagyobb magyar írója, drámaíró, prózaíró, esszéista, mindenféle műfajban igen jelentőset alkotott. És a regényei közül az egyik leghíresebb, talán ez az Iszony című regény, amit a 1940-es években írt, aztán filmváltozat is készült belőle, nagy sikerű filmváltozat, de színpadon még nem volt látható ez a regény, és most a rendező Szabó K. István és a dramaturg Győki Katalin állítja színpadra, és már a Szatmári Színházban zajlottak is a próbák, és augusztus 8-a előtti héten pedig itt a Gyulai Várszínházban zajlanak a próbák, és láthatja majd a közönség a Berke Ferenc Művelődési Ház színpadán, sajnos a Várszínpadon nem valósítható meg, de ilyenkor tudjuk használni a Művelődési Ház színpadát is. Ugye eleve az, hogy regényről van szó, regényadaptáció, ez már nehezíti a helyzetet, meg ma már valljuk be, kevéssé ismert ez a mű, hiszen valamikor az én fiatalkoromban még kötelező olvasmány is volt, ha jól emlékszem, de utóbbi évtizedekben szerintem generációk nőttek fel úgy, hogy nem sokat hallottak Németh Lászlóról, vagy erről a regényéről, ami pedig egy nagyon izgalmas és nagyon jó regény, egy 20. századi női sors tragédia, de örökérvényű tanúságokkal szolgáló női sors tragédia, egy házasság csapdájába zárt fiatalasszonynak a tragikus történetéről írt Németh László egy nagy sikerű regényt, Kárász Nelli és Takaró Sándor története ez, ugye egy házas pár, akik boldogtalanul élik az életüket, és ennek a párkapcsolati drámának a legkülönbözőbb oldalát világítja meg a regény, és a mi színpadi előadásunk is természetesen egészen a női test és lélek biológiai, pszichológiai rétegeit tárgya föl a regény, és ilyen értelemben természetesen a színpadi előadás, és olyan mélységek, ami csak a világirodalom legnagyobb alkotóira emlékeztethet, például Tolstoj vagy Flaubert, a női sorsot ők tudták ilyen gazdagon és mélyen ábrázolni.
Mekkora bátorság kell egy ilyen darabot bevállalni, egy ilyen ősbemutatót, egy olyan egészbe beilleszteni, ami mondjuk valljuk be őszintén sikerre van ítélve.
Kell hozzá némi bátorság, különösen egy szabadtéri színház részéről, mert a nyári közönség itt Gyulán és az üdülő vendégek azok inkább lazábban, felhőtlenebbül szórakoztató előadásokra vágynak. Szerintem minden jó színházi produkció szórakoztató tud lenni, független attól, hogy vígjáték, vagy történelmi dráma, vagy tragédia, vagy táncszínház. A lényeg, hogy minőségi és kvalitásos előadás szülessen. Tehát én ebbe bízom, hogy annak ellenére, hogy ez nem egy vidám szórakoztatás lesz, hanem egy inkább elgondolkodtató, és a nézőt is önmaga felé fordító, vagy akár a saját kérdéseivel szembesítő előadás. Én úgy gondolom, hogy ilyenekre is szükség van. Mi rendszeresen szoktunk ilyen előadásokat létrehozni, főként ugye a saját bemutatóink, az ős bemutatóink ilyenek. Idén lesz még Krasznorkai László sátántangójának is a bemutatója, majd ezzel zárjuk az évadot augusztus 18-án, az pedig egy táncszínházi adaptációja lesz a regénynek.
Elek Tibort, a Gyulai Várszínház igazgatóját Sipos Gábor kérdezte. Az Iszony című darab bemutatója augusztus 8-án lesz. Olasz életérzés, szerelem, humor és örök életű olasz slágerek. Az Anconai szerelmesek egy fergeteges mediterrán hangulatú zenés vígjáték, amelyet Vajda Katalin és Fábri Péter írt. A darab egy dél-olasz kisvárosban, Anconában játszódik a 70-es években, és a szereplők összegabajodott szerelmi szálait mutatja be. 20 év után most új köntösben állítják színpadra, a zalaegerszegi nyári színház keretében. Varga Tünde a Kvártélyház igazgatójával, a darab rendezőjével, Tompa Gáborral beszélgetett.
Miért pont erre a darabra esett a választás?
Nagyon nagy közönségigény volt arra, hogy az Anconai szerelmeseket, amit 2007-ben bemutatott a színház, azt játsszuk valamilyen formában újra. És szakmailag is egy érdekes kihívás az, hogy az ember megcsinál egy másfajta előadást ugyanabból a színdarabból, és nagyon-nagyon kedvelem ezt a darabot. Vajda Kati nagyszerű librettót írta, és nagyon-nagyon jók a Fábri féle dalszövegek. Zseniális zenei korszak, ez a 60-as, 70-es évek. Olyan zenék vannak, amik még mindig korosztályunkon átívelő. A Principessát énekli a 18-19 éves táncos, és ismeri, és ugyanúgy ismeri az annál valamivel idősebb főszereplő is. Megtaláltam azt a társaságot, akivel egy picit újra lehet rajzolni. A koreográfus Kósa Rubennel közösen egy egészen másfajta attitűdű táncok kerülnek bele, egy másfajta vizuális megfogalmazása is van az előadásnak, egy kicsit belefordulunk a bútorokkal a mába, kicsit visszafordulunk a díszlettel a Kvártélyház elmúlt 20 évében, hiszen megjelennek a régi plakátok. Nagyon tetszik a társulat, ami összeállt. Együtt próbáljuk összehegeszteni ezt a dolgot.
Több évtized után, amikor ugyanazt rendezi valaki, mennyire tudja belevinni a 20 év tapasztalatot, vagy önmagát?
Legfontosabb szempont az, hogy legyen jó munka által létrehozott jó előadás. Teljesen mindegy, hogy egy Ionescu-t csinál az ember, vagy egy Büchnert, vagy a Anconai szerelmeseket, vagy a Csárdás királynőt. A mesterségbeli kihívások hasonlóak, vagy ugyanolyanok. Tehát megnevettetni, folyamatosan göcögő, muzsikáló nevetésre késztetni a nézőt legalább olyan nehéz, ugyanolyan nehéz, mint megríghatni. Sőt, jó minőségben nevettetni sokkal nehezebb tud lenni, mint megríghatni a nézőt, mert annak megvan a technikája. Hollywoodi filmet, ha néz az ember, akkor megvan annak a pillanata, hogy mikor fog jó eséllyel az átlag néző könnyezni. De az, hogy folyamatosan mosolyogjon a néző, néha röhögjön is, az legalább ilyen nehéz. Tehát a színésznek nagyon kell tudni, hogy mi a különbség a szünet és a csend között, mi a különbség, hova rakja a hangsúlyt egy poénnál, hogy kezeli a nézőt egy komédiánál, hogy a visszajelzést hogy kezeli, tehát nem az, hogy fürdik benne, de hogy kezeli, mindig változik a nézői reakciót, nem ugyanúgy nevet a néző pénteken, mint szombaton.
Ez az előadás abszolút a szerelemről szól.
Katona Imrét idézzem az egyetemről, a legfontosabb viszonyváltozásról szól, a szerelemről, tehát hogy azért, ami mozgatja az embert, meg az emberiséget. Ez a szerelemről szól, de úgy, hogy a benne szereplő figurák minden balfék szerelmes. A főszereplő, hogy szerelmes, vagy dadogós pár, vagy mindenki szerelmes, közben mindenki játékos. Egy vígjátéknak azért az az alapja, vagy egy komédiának, vagy mondhatjuk ezt, hogy a közönség azon kacag nagyon sokszor, hogy ez a furcsa szituáció, amiben keveredik mondjuk egy szerelmes, ez nem vele történt meg, nem esik hasra, mint egy burleskbe, és azon nevet, hogy ez nem vele történik meg. És van egy másik, hogy akkor mégiscsak megvan ennek a játékossága, és azért jók ezek a művek, és ez azért van jól megírva. Mégiscsak látszik az, ez akár velem is történt. Meg is mellette, meg ezek az olasz dalok 20 év alatt nem változott semmi. Került egy fuvolista a zenekarba, Salamon Attila gitáros, akivel nagyon régóta dolgozunk együtt, azért ad neki egy kis heavy metalt, finoman patika mérlegen mérve, azért vannak rokkos beütések.
Megszokhatták a Kvártélyház nézői, hogy mindig van benne valami kis helyi sajátosság, majdnem minden előadásban. Ez idén is így lesz?
Ebben az előadásban maga a fal, ahogy mondtam, az megidézi egy kicsit az elmúlt pár évét a Kvártélyház működésének. Megjelennek plakátok, újrafogalmazva megjelennek más dolgok is. Természetesen megjelenik a zalai tájszólás egy-egy pillanatra, de várják a nézők, szeretik a nézők, mert megszólítva érzik önmagukat. Nem szabad elfelejteni, hogy a színház nem egy öncélú valamit hoz létre önmagának, hanem az egy párbeszéd a nézővel. Aki nem akar beszélgetni a nézővel, az önmagának csinálja. Aki csak önmagával akar beszélgetni, az egy monológot csinál a tükör előtt. Beszélgetni akarunk a nézővel, nézővel, és teljesen mindegy, hogy egy tragédiát csinál az ember, vagy egy komédiát, vagy egy drámaórát tart a művészi megfogalmazásra, akkor jó, mert beszélgetünk a nézővel.
Ez csak itt Egerszegen láthatja a közönség?
Most ebben a pillanatban a főcselekvésünk az, hogy július 31-én a bemutató után még játsszuk. Aztán játsszuk ugyanúgy sokat, mint a többi előadásunkat. Van egy közel 100-as szériánk. A színházigazgatóként az üzleti modell pedig az, hogy minél többet játsszuk, hogy a benne lévők minél többet tudjanak játszani. Az biztos, hogy jövőre játszani fogjuk, hogyha kap egy rátétet a díszlet, és meghívnak minket máshova, hogy ne játszanánk.
Az Anconai Szerelmesek című zenés vígjáték rendezőjét Tompa Gábort hallották. A darabot augusztusban még 8 alkalommal játsszák Zalaegerszegen. És még egy színházi hír, idén augusztusban is Szigligetre költözik a Centrál Színház. A budapesti premier előtt augusztus 8-án mutatják be Neil Simon klasszikusát, a Furcsa párt, Stól András és Alföldi Róbert főszereplésével, augusztus közepén pedig Woody Allen legújabb vígjátéka, a Tiszta őrület lesz műsoron. Mindkét darabot Puskás Tamás rendezte. Folytatódnak a műcsarnok tematikus kiállításai. Jelenleg a fotóművészet különböző korszakaiba és sokszínűségébe tekinthetünk be 3 kiállításon át. Legutóbb Révész Tamás életművének válogatásából nyílt tárlat. A Balázs Béla díjas művész a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. Révész Tamással Veresemes Gyöngyvér beszélgetett.
Ami a fotót illeti, ez a 3. kiállítás, amely a közelmúltban nyílt meg a műcsarnokban. A kortárs fotográfia mellett volt egy visszatekintés Hemző Károly munkásságára, és hogyha az ön képeit nézem, akkor az is egyfajta visszatekintés. Egy picit visszamegyünk az időben.
Itt könnyű visszamenni az időben, mert ha nézem az egyik falon lévő képeket, akkor a 60-as éveket elevenítem föl 13 éves koromban, amikor legelső fényképezőgépemet kaptam, akkor készítettem képet nagymamámról a Tabánban, a lufit fújó úttörő gyerekekről, és aztán elkezdődik a lehetetlen feladatoknak a kitűzése, mint például a cigány élet felderítése számomra, ami egy hihetetlen nagy élmény volt. Egy olyan munka, amin 9 évig dolgoztam, és egyetlen kép nem jelent meg, de annyira erős volt bennem az a hit, hogy ezt valahogy meg kell mutatni, hogy hát, ha valamit lehet változtatni ezen az életkörülményen.
Ezek tiltott képek voltak?
Addig nem jutottunk el, hogy tiltott kép legyen, inkább a téma volt titok. Tehát annak idején, amikor végül egy kiadó azt mondta a 9. évben, hogy megjelentetjük a könyvet, akkor Tamás Ervin barátommal, szerzőtársammal, aki írta a riportot a könyvhöz, heteket töltöttünk az országgyűlési könyvtárban olyan dokumentumokat nézni, szociológiai tanulmányokat, Kemény és másokét, ami nem volt publikus annak idején. És akkor, amikor megjelent a könyv, és utána a Néprajzi Múzeumban egy kiállítás, akkor nem hitték el a nézők, hogy ez Magyarországon történt. Én azt hiszem, hogy aki ezeket a képeket nézi, azokat meg fogja érinteni, mert mindegyikben van valami érzelmet, empátiát keltő dolog. A fotoriporteri munkásságom a képes újságnál kezdődött, ami a Vidék lapja volt, magazinja. Abszolút nem ismertem a vidéket, egy budapesti őslakos, értelmiségi családból származom, nekem a vidék a Balaton volt. Úgyhogy nekem ez egy nagy élmény és egy nagy felfedezés volt, és megtanultam ebben a közegben azt, hogy hogyan tudom elfogadtatni magam olyan közösségekben, ahova nem tartozom, ahol ismeretlen vagyok.
Akár éppen egy búcsújáró közösségben is.
3 éven keresztül jártam Máriapócsra a búcsút fényképezni, és itt is inkább bizonyos abszurditást látni, egyfajta különös világot, ahol például a papok celebrálnak, miközben a résztvevők meg ülnek háttal nekik, és olvasnak, vagy beszélgetnek, vagy esznek, szóval van egyfajta érdeklődés, és van egyfajta jelenlét, de közben másról is szól a kép, vagy ott van az a másik kép, ahol egy nagymama ölében ül egy kisfiú egy revolverrel a kezében, és mögötte pedig az egyházi zászlók.
Éppen azt ki is szerettem volna én is emelni akkor, amikor az abszurditást mondta.
És ha már a revolverről van szó. Ugye a revolver azért a konfliktus. Szóval erről az jut eszembe, hogy én újságnál dolgoztam, itthon is, később a Tükörnél, és aztán nagyon sok külföldi lapnak tudósítottam, de soha nem a híreket. Tehát az a nagyon furcsa dolog, hogy a Wörthers Otto kiállítás most már 36. éve szervezem, nagyon-nagyon fontosnak tartom, hírekről szól, fontos hírekről, de az én világom meg teljesen más. Nem az a konfliktus érdekel, hanem azok az emberi kapcsolatok, azok a hétköznapi pillanatok, amelyekre sokkal jobban vágyunk, mint a nagyon izgalmas, konfliktusos környezetre, amit mondjuk egy Wörthers Otto kiáltáson látunk.
Említette azt, hogy a 60-as években indult a pályája, a 60-as évek fotóit látjuk itt az első teremben, és hogyha tovább sétálunk, akkor ugye ön már említette nekem azt, hogy egyfajta kronológikus sorrendben válogatta ezeket a képeket.
Van egyfajta időrend, és ha itt most a második nagy terembe beérünk, akkor éppen Szicíliát látjuk, ami nekem egy varázslat. Egy olyan világ, ahol az őszinteséget lehetett látni, tehát senki nem rejtette véka alá azt, amit gondolt, vagy amit mondott, vagy ha itt tovább megy, akkor itt van egy olyan tipikus képsorozat gesztusokról, ahol azt látom, hogy vitáznak 8 képen keresztül, de még az utolsó képen, amikor már elhagyja a vitapartner, akkor is a gesztusaival mutatja, hogy ez még mindig nem ért egyet az illetővel. És ami nagyon érdekes, nekem az első fényképezőgépem egy 6x6-os filmre dolgozó fényképezőgép volt, ami nem mindennapos, hogy egy gyerek ilyet kap. Ez arra tanított meg engem, hogy meggondoltam fényképezzek, vagy előre próbáljam gondolni, hogy mi lesz a következő pillanat, vagy nagyon gyorsan kellett reagálnom valamire, mert nem lehetett 20-30 képet csinálni egyetlen jelenetről, mint ahogy ma egy digitális kamerával, vagy telefonnal lehet. Ugye azt mondtam, hogy ilyen lehetetlen feladataim voltak. Tehát amikor például a Római Magyar Akadémián voltam ösztöndíjas 81-ben, akkor eldöntöttem, hogy én Rómáról szeretnék egy könyvet csinálni. Eldöntöttem, hogy ha már itt vagyok, akkor Szicília nincs olyan messze, Szicíliáról csinálok egy könyvet. Mind a kettő megjelent később Korvinánál, illetve a képzőművészetinél. És akkor amit itt látunk, ez Budapest. 89-es állapotot mutat, amit nagyon fontosnak tartottam annak idején, mert azt láttam, hogy a rendszerváltást követően volt egy hatalmas lepusztultság a városban, ami sok szempontból változott, de én azt gondoltam, hogy ha ezt én most nem örökítem meg, akkor ez eltűnik. És egy éven keresztül csak Budapestet fényképeztem.
És azért az abszurd innen sem hiányzik, hiszen olyan pillanatokat kapott el ugye a városi forgatagból a bálozó társaság, amelyen nincs fej. Gyakorlatilag, ha innen nézem.
Igen, az is tulajdonképpen egy megható jelenet volt, ez volt az első operabál. Valahogy mindenki olyan esetlenül mozgott, és az egész ügy olyan esetlen volt, és ez nagyon jól látszik a képen, ahogy ilyen ügyetlenül hajolnak meg a táncosok. Vagy ott van mellette egy kép, ahol egy divatbemutató mesztelen bábút ölel egy munkás. Ezt én nem rendeztem meg. Éppen lepakolta ez az ember ezeket a bábukat a teherautóról, és amikor meglátta messziről, hogy én ezt fényképezem, akkor eljátszottam, mintha a szerelmét ölelné. És ez nekem egy szimbolikus, fontos kép, hogy végül is a szerelem meg a szeretet mindenhol meg tud nyilvánulni.
Megjelennek most már a színes képek is, ugye ez már jelzi azt, hogy az időben is előrébb megyünk.
Igen, hát itt egyrészt látunk néhány képet az amerikai nyugatról, ott készítettem egy könyvet az amerikai nyugatról, és itt egy nagyon különös kráterlét Oregonból, ahol a tónak a színe, a kéksége messze erőteljesebb, mint az égé. Vagy itt van az egyetlen kakukktojás, az egyetlen szinte azt mondhatnám, hogy hírkép, ami egyébként egy WordPress-otó díjas kép, ezt nem tudtam kihagyni. Ez az utolsó orosz hadtestnek a kivonulása, és azt a pillanatot örökítem meg, amikor a tankok már a vonaton vannak, és egy katona jön rózsával a kezében, nagyon borongos tekintettel. Körülötte tócsák vannak, az egész olyan, hát nem egy vidám kép, de hát a néző nem tudja, hogy azért van rózsa a kezében, mert búcsúztatták az orosz hadtestet, és magyar népi táncosok, magyar népzenére táncoltatták ezeket az embereket. Hihetetlen abszurd volt. Robert Pledge, aki az egyik szerzője a katalógus könyvnek, arról ír, hogy ugyan az a címe a kiáltásnak, hogy csend a mindennapok költészete, de neki ezek a képek egyáltalán nem csendesek. Mindennek hangja van, hogy sustorog a széltől ott az indián gyereknek a tollazata, vagy akár ezek az ekvádori indiánok ott fönt a hegytetőn, ahova nagyon különös szerencse volt, hogy bejutottam. Vagy itt vannak a New York-i képek, amelyek olyan nagyon vészjósulóan kezdődnek. A New Yorkban megjelent könyvemnek a címlapja, ez a kép, amin New Jersey oldalról látjuk a World Trade Center-t, és egy kitárt szárnyú madár egy nagyon borongos felhőzeten repül felé.
Ez most már ugye több értelmű kép lett így.
Több értelmű. Nagyon érdekes, hogy amikor kint megjelent a könyvem, akkor több e-mailt kaptam arra, hogy hogy lehet az, hogy egy művész meglátja azt a drámát, ami majd következik, mert volt egy pár olyan kép, ami mintha sejtette volna azt, hogy mi az a dráma, ami majd történik.
Azzal kezdtem, hogy ez a harmadik kiállítása ennek a fotó történeti kiállítás sorozatnak, és Szegő György igazgató egyszer el is mondta, hogy ezeket a tárlatokat összességében kell tekinteni, hiszen mindegyik összefügg. Ha ebből a szemszögből nézzük, akkor ön hogyan tekint erre a kiállításra, hogyan illeszkedik a másik kettőhöz?
Ha a fotószalonra gondolok, akkor ott elképesztő mennyiségű képet és műfajt lát a látogató. Tehát a úgynevezett kreatív fotográfiától kezdve a hagyományos, régi technológiával készült képeken át, a portrékig mindent megtalál. Aztán ott van a Hemző Károly kiállítás, ami egyrészt tisztelet Hemzőnek, aki egy nagyszerű fotográfus volt, sajnos régen elhunyt, nagyon jól ismertem. Ott nagyszerű képeket látok Hemzőtől és az utódjaitól, a fiatal korosztálytól, és amit itt látnak ebben a kiállításban, ebben a három nagy teremben, mondjuk azt, hogy egy retrospektív kiállítás, egy életmű, ahol elgondolkoztató képek vannak. Remélem, hogy aki olvassa a képet, azt úgy fogja olvasni, mintha egy verset olvasna.
Nem véletlenül mondják az ön képeiről azt is, hogy van benne líra.
Nekem ez nagyon tetszik, hogyha erre gondolnak, mert én is azt gondolom, hogy nem fényképezek le semmit, amiben nincs valami, ami sugározna, ami tovább gondolásra kényszerítene, vagy gyönyörködhetne, mint hogyha valami szépet olvasnék, csak látom a szemeimmel, vizuálisan. A lírával kapcsolatban még van egy gondolatom, amit a könyv utolsó oldalán le is írtam, hogy vannak képek és vannak pillanatok, amelyek annyira lenyűgöznek, annyira élvezem, hogy részese lehetek, hogy nem is fényképezem le, és ezek a legszebb el nem készített fotóim.
Az idén 80 éves Révész Tamás fotóművészt hallották. A Csend a mindennapok költészete című kiállítás október 11-éig tekinthető meg a Műcsarnokban. Sorstalanság alakzatok címmel nyílt kiállítás Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat 6 magyar író és egy folyóirat megidézésével mutatja meg, hogy a 20. század diktatórikus rendszereiben élők milyen alkotási és túlélési módszereket találtak traumáik feldolgozására. Arra is keresi a választ, hogy mennyiben választható a saját sorsunk, és hol húzódnak a szabad döntés határai. Kodolányi Judit projektfelelőssel Nánási Anikó beszélgetett.
Bodor Ádám dögcédulája, vagy Ágota Kristóf francia szótára, Márai kalapja, Faludi földgömbje, olyan tárgyak, amelyek sok-sok konkrét történetet is el tudnának mesélni, de talán szimbolikusak is.
Mindenképpen szimbolikusak. Egyáltalán az utazás maga, legyen az egy szándékos emigráció, egy elhurcolás, vagy éppen egy bezárás mindennek a tiltása, vagy akár legyen egyszerűen csak egy utazás, mint az utas és holdvilágban, ahol azért kellünk útra, hogy valamit találjunk, ami úgy érezzük, hogy nincs meg ott nekünk, ahol vagyunk. Ezt mindenképpen szerettük volna egy ilyen háttér motivumává tenni a kiállításnak. Az egyes szerzőknél az ő életükkel kapcsolatos terekről stilizált térképek szerepelnek. Kiraktunk több útlevelet is, itt van például az, amivel Márai elhagyta az országot, itt van az, amivel Ágota Kristóf elhagyta az országot. Tehát szerettük volna azt hangsúlyozni, hogy ez a fajta helyváltoztatás, ez olykor milyen elválaszthatatlanul összefügg egy belső döntéssel, a saját sorsunkkal, annak a választásával, vagy éppen az attól való megfosztottsággal.
Kertész Imre regényének címét viseli a kiállítás, de az itt bemutatott 6 szerző mindegyikére jellemző valamilyen módon a sorstalanság, az otthonvesztés. Láthatjuk a kiállításon, hogy hányféleképpen is lehet elveszíteni egy hazát, illetve megtalálni egy másikat valahol máshol, már akinek sikerült.
Amikor ezt a kiállítást elterveztük, pontosan arra gondoltunk, hogy vajon hogyan kötődik a saját sors a helyhez, hogyan kötődik a hazához, ha tetszik, ezek a fogalmak hogyan függenek össze, illetve hogyan tudjuk beteljesíteni a saját életünket, vagy éppen elhagyni azt. És amikor visszatekintünk az életünkre, akkor hogyan tudjuk ezt nyugtázni, vagy éppen megtagadni azt, ami történt velünk. 7 tematika van ebben a kiállításban, ami közül 6 szerző egyénileg szerepel, és akkor a Magyar Műhely 7-ként több szerzőt egyesítő tulajdonképpen egy folyóirat történetét idézi meg. A teljesség igénye nélkül szeretnénk mozaikot adni abból, hogy a 20. században ezeknek a szerzőknek a vonatkozásában hogyan értelmezhető a sorstalanság fogalma.
Van köztük olyan, aki el sem hagyta a hazáját, gondoljunk Szerbantalra, mégis elvesztette. Vagy Bodor Ádám például úgy vesztette el Erdélyt, hogy közben Magyarországon az óhazában azért otthonra talált, meg elismertségre. A többiek viszont bejárták a nagyvilágot, és próbáltak egy új hazát találni.
Ez így van, de nem kizárólag és kifejezetten a haza elvesztéséről van itt szó. Az csak egy aspektusa ennek a kérdésnek. Szerbantal azért kerül ide elsősorban, mert nagyon sokan ismerik és szeretik az Utas és Holdvilág című regényét, amelyben egyértelműen tételeződik ez a kérdés, hogy a főszereplő ugye úgy érzi, hogy otthon nem lehet az, aki, és ahhoz, hogy az igazi énjét megtalálja, neki el kell menni valahova máshova, és ott kell keresnie, és hogyha nem lehet ott, hanem haza kell jönnie, akkor csak úgy élhet, mint patkányok a romok között. És ez egy nagyon szép és szimbolikus történet, és ugye ez, ne felejtsük el, még Kertész Imre előtt íródik. És aztán ugye itt van, mellé rakhatjuk Szerbantalnak a saját sorsát, amit ő abban élt, hogy ő egy magyar értelmiségi, aki a magyar irodalommal visszavonhatatlan és eltéphetetlen kapcsolatban van, majd pedig mégis a zsidósága miatt gyilkolták meg.
Az is kérdés, hogy ki milyen túlélési stratégiát választ mindehhez, ami történik vele.
Faludi Györgynek a példája számomra azért különösen érdekes, mert ő rendkívül hányatott sorsú, emigrál, többször visszajön, recskre kerül, tehát azt is megnézi, hogy milyen az, amikor egy diktatúra nem enged el. És megpróbálja a börtönt is, és aztán pedig külföldön alkot, és válik nagyon híressé. Először ugye angolul jelenik meg az ő önéletrajzi írása, óriási siker, de ő továbbra is egy magyar író marad. Majd amikor végül is visszatér, tehát mindezek után a hányattatások után, után, az ő döntése az, hogy visszajön, ez az életének egy betetőzése lehet. Azt persze nekem nem tisztem megítélni, hogy ő ezt valóban így élhet ilyen meg, szóval én azt gondolom, hogy ennek az is a szépsége, hogy kérdéseket feltehetünk, de válaszokat nem biztos, hogy jogunkban áll adni, viszont gondolkodhatunk róla, és bízhatjuk arra a látogatót, hogy ő is gondolkodjon el, akár a saját életével kapcsolatban, akár egy-egy íróval kapcsolatban.
Neki a túlélési stratégiája talán az volt, hogy a magyar nyelvhez való kötődését sosem adta föl.
Az, hogy a magyar nyelvhez való kötődése így megmaradt, az szerintem gyönyörű. Ez viszont lehet, hogy egy irányadónak szolgálhat, hogy van egy olyan biztos pont az életben, amihez ő mindenen keresztül hű maradt, és azonos tudott vele maradni. Nem jelenti azt természetesen, hogy Márai, aki viszont azt mondta, hogy ő neki el kell mennie, és el is ment, maga módján rosszul döntött volna, vagy igazából megbírálhatnánk az ő döntését, hiszen ezek teljesen egyéni sorsok.
Ágota Kristófnak nem sikerült, hogy megőrizze az anyanyelvét, franciául kezdett írni, tehát elvesztette a nyelvét, és ezzel azt írja, hogy önmagát is.
Igen, ez egy gyönyörű dolog, hogy ő milyen fájdalmasan válik meg az anyanyelvétől, és milyen fájdalmasan próbálja mégis megőrizni az anyanyelvében való létet minden külső körülmény ellenére. Itt is feltehetjük azt a kérdést, hogy attól, hogy ő életművének a legjelentősebb részét franciául alkotta meg, attól ő nem magyar író? De hát persze, hogy az. És itt megint csak vissza kell kanyarodnunk az identitásnak a kérdéséhez.
Bodor Ádám nem a nyelv elvesztésével nézett szembe, és a haza elvesztésével sem úgy, ahogy a többiek, de az ő hősei olyan hazátlan emberek, akik meghatározhatatlan, időtlen világban élnek.
Pontosan ez a megfosztottság volt az, ami megfogott bennünket a koncepciónak a kialakításakor, hogy annak ellenére is lehet a sorsunktól megfosztottan élni, hogy nincsen mondjuk egy háború, vagy bebörtönzés, vagy emigráció, ami esetleg a többiek esetében igaz.
Habár Bodor Ádám is volt börtönben, ő a Ceausescu diktatúra elől jött Magyarországra.
Igen, korábban egészen fiatalon volt börtönben, még tizenévesen, gyakorlatilag gyerekként. Ezeknek egyébként ugye itt láthatjuk a kiállításban egy-két nagyon szép mementóját.
A párizsi magyar műhely esete is nagyon érdekes. Ott több szerzőről van szó, akik 56-os emigránsok. Nagy Pál, Pap Tibor, Parancs János a 60-as évek elején hozták létre ezt a művészeti, irodalmi folyóiratot. Ez a lap hidat képezett Magyarország és az emigráció között.
Így van mindenképpen, és alapvetően szerintem az ő identitásuknak egy megtartó erejévé vált, hogy ők ott egy közösségben éltek, elhatározták, hogy ők nem fognak idegen nyelven írni, ők magyarul fognak írni, és egyáltalán nem voltak hajlandók feladni azokat a kulturális kapcsolatokat, azt a nagyon erős kötődést, amely a hazájukhoz és a magyar irodalomhoz kötötte őket. Viszont nagyon fontos arról is beszélnünk, hogy itt nem csak az írói életrajzokról akartunk beszélni, bár azok is önmagukban nagyon érdekesek, és nyilvánvalóan nem választhatók leszikével az életműről. Viszont az, hogy hogyan tematizálódik mindez, amiről most beszéltünk a művekben, az is döntő jelentőséggel bírt, és egy másik dimenziója ennek a kiállításnak.
Kodolányi Juditot hallották. A Sorstalanság alakzatok című kiállítás október végéig látható a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az utolsó szállítmány. Ez a címe annak a tárlatnak, amelynek kiinduló pontja, hogy horvátországi régészek feltártak egy az ókorban elsüllyedt hajóroncsot és annak rakomány maradványait. Az Aquincumi Múzeumban látható kiállítás anyaga különleges aquincumi leletekkel is kiegészül, amelyek tengeri úton érkezhettek Alsó-Pannónia fővárosába. Egyúttal azt is megtudhatjuk, hogy a hajótörés időszakában milyen politikai és gazdasági viszonyok uralkodtak térségünkben. Láng Orsolya kurátorral Veres Emese Gyöngyvér beszélgetett.
Honnan hova ment az utolsó szállítmány? Most ugye ide Budapestre érkezett jelképesen, de eredetileg milyen szállítmányról van szó?
A mai Horvátországhoz tartozó dalmáciai tenger szakaszon előkerült hajóroncsról van szó, amely az ókornak egy nagyon különleges legkésőbbi időszakában, a Krisztus utáni 5. század közepén süllyedhetett el, és a rakomány vizsgálata alapján kideríthető volt róla, hogy a mai Észak-Afrika zónájából, Tunézia, Kartágó magasságából indulhatott, és hát nagy valószínűséggel a végcélja Aquileia volt, egy nagyon fontos ókori kereskedőváros, amely egyrészt a végpontja volt az úgynevezett Borostyán útnak, ami ugye a Baltikum felől haladt Észak-Itália felé, másfelől egy nagyon fontos tengeri kikötő is volt ott, ez a mai Velencének a környéke. Egyébként, és sajnos ide nem érkezett meg ez a bizonyos utolsó szállítmány, mert a mai Piruzi szigetcsoportnál egy tengeri viharba került, és ott zátonyra futott, összetört és elsüllyedt. Úgyhogy nagyjából ennyi rekonstruálható az utolsó útvonalról.
Lehet azt is tudni, hogy mi volt a hajón?
Szerencsére a hajóroncsot 2011-ben horvát búvárrégész kollégák elkezdték feltárni, és jó pár év alatt sikerült is ezt a feltárást befejezni, és a rakománya a hajónak többé-kevésbé jól rekonstruálható. Azért mondom, hogy többé-kevésbé, mert itt nem egy klasszikus hajóroncsról van szó, mivel hogy ez a hajó zátonyra futott, kettétört, és úgy süllyedt el. Tehát ilyen módon sokkal nehezebb, keményebb munkája volt a régészeknek abban, hogy rekonstruálják egyáltalán a hajótest méretét, kiterjedését és a rakománynak az elhelyezkedését, de azért szerencsére ez sikerült, annak ellenére, hogy mondjuk a fa részei a hajónak nem maradtak meg érdemben. Ellenben a leletek szóródása és annak a nagyon pontos dokumentálása során lehetőség volt arra, hogy ezt a rakományt feltárják, és ebből érkezett most ide hozzánk egy válogatás.
Hogyha ide belépünk a térbe, akkor mediterrán tengeri hangulat veszít körül bennünket, de nem látunk olyan hűde sok tárgyat.
Pontosan ebből adódóan, hogy eleve ez egy kisebb méretű kereskedelmi hajó volt, tehát egy nagyjából 15-18 méter hosszú, 5-6 méter széles hajóban kell gondolkodni, amiben azért olyan óriási mennyiségű rakomány abstart sem férhetett el. Mivel ez összetört, szétszórodott a rakománya, nem is volt túlságosan mélyen, olyan 6-10 méter mélyen, ez viszonylag sekélynek számít. Tehát ez azt jelenti, hogy maguk a rómaiak vélhetően kimentették az egyébként igen értékes rakománynak számító amforákat, hiszen ezekben égeikumi bort, olajat, halszószt szállítottak, ami komoly értéknek számított. Úgyhogy ami megmaradt a régészek és az utókor számára, edénytöredékek, nagyobbak, kisebbek, változó méretűek, úgyhogy ennek is köszönhető az, hogy itt valójában olyan nagyon nagy mennyiségű anyagról nem beszélhetünk. Ami miatt mégis érdekes számunkra, az egyrészt a korszak, amiben elsüllyedt, mert hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon késő római időszak, ami egyébként ott helyben sem túl jól dokumentált. Nekünk, akvinkumiaknak, az egykori Pannonia provincia területén pedig egy különösen érdekes időszak, mert ebben a korszakban Pannonia provincia hivatalosan már nem nagyon létezik. 433 magasságában a hunoknak átadják a rómaiak Pannoniát, megszűnik a római közigazgatás, a városi élet, mint olyannak vége szakad. Tehát igazából a legutolsó időpontban vagyunk, ami valóban egy átmenet a népvándorláskor és a római uralom vége között. És ebben az időszakban érdekes látni, hogy a Mediterráneumban azért, amíg hajóznak, ott még zajlik kereskedelem, bár ott is a végét járja a történet, de azért mégiscsak működik ez a hagyományos értelemben vett római birodalmi kereskedelmi kapcsolatrendszer. Tehát maga a korszak érdekes, nem beszélve arról, hogy ebből a korszakból nagyon kevés hajóroncsal rendelkezünk. Tehát ez már önmagában egy kuriózum, hogy egyáltalán megmaradt nekünk ez a kis hajó, már nem jutnak el Pannoniába. Ezek az amfora típusok, vagy edény típusok, mert erre az időszakra úgy Aquincum, mint maga az egykori Pannonia provincia már nem része annak a hatalmas kereskedelmi hálózatnak, aminek egyébként korábban évszázadokig része volt.
Nézzük is meg, hogy mi az, ami ide került ebből a leletmentésből.
Rögtön az elején nagyon érdekes tárgyat látunk, egy ilyen kis harangra emlékeztető ólomból készült tárgyat, ami tulajdonképpen nem más, mint egy mélységmérő, és ami mellett egyébként kihelyeztük a rekonstrukcióját is ennek a tárgynak. Ugye a hajósoknak mindenképpen alaposan is jó kellett tudni tájékozódni, és hosszú kötél végére erősítették ezt a harang alakú tárgyat, aminek a belseje üreges, és ezt leengedték. Ezen a kötélen különböző csomók vannak, két csomó között egy öl a távolság, egy római olyan 1,7 métert jelent, tehát ezt leengedve lehetett pontosan tudni, hogy milyen mély adott ponton a tenger, és a harang belsejébe valamilyen zsíradék került, jellemzően disznózsír, és azt leengedték az aljzatra, és az rátapadt, és mikor felhúzták, akkor látták, hogy milyen típusú aljzat felett haladnak. Eszerint is tájékozódtak. Ha nem tapadt rá semmi, akkor sziklás volt a tengerfenék, akkor tudták, hogy az nagyjából merre van. Ha homok tapadt rá, akkor például tudták, hogy valamilyen folyótorkolat környezetében vannak. Ha kavics tapadt rá, akkor azt is tudták, hogy már másféle föveny környékén járnak. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen anyagvételező vagy anyagmintázó eszköz az ókorból, de nagyon hatékony, és borzasztóan jól segítette a tájékozódását a hajósoknak.
További vitrinek vannak itt a leletekkel, vagy lelettöredékekkel, hiszen ahogy ön is mondta, leginkább cserepek azok, amelyek láthatóak.
Itt az edények egy része ki van egészítve, tehát látunk itt épp edényeket is. Ezek elsősorban azok a tárgyak, amelyeket a legénység maga használt. Ebben a vitrinben viszont amforákat látunk, amelyek már a rakományhoz tartoztak, tehát ezek nem a személyes tárgyai voltak a legénységnek. Ugye az amfora korszak petpalackja vagy konzervdoboza, ezek meglehetősen nagyméretű, csúcsosaljú, kétfülű tároló edények, amelyekben bor, olaj, olívaolaj, vagy pedig az ókor vegetálja, a halszósz utazott, és ezek nagyon fontos és értékes kereskedelmi áru cikkek voltak. Ezeket a római uralom teljes időszakában több száz éven keresztül szállítják a birodalom elsősorban észak-afrikai régiójából az északi provinciák ellátására. A gyártók központjaik többnyire arra felé keresendők, ahol magát az alapanyagot előállítják, tehát ez a mai Észak-Afrika, mai Spanyolország, illetve mai Görögországnak a területe, és ezekből az amforákból, illetve a tartalmukkal rengeteget, tehát tényleg több százat találunk, a hajóroncsok túlnyomó részének is ez teszi ki a rakományát, ebben az esetben is ez így volt. Ezek itt elég későiek, tehát azért mondtam, hogy azért is kuriózum, mert ilyen nagyon késő amforákat itt mi Pannoniában, vagy legalábbis Akinkumban nem szoktunk látni. Ezek úgynevezett észak-afrikai amforák az 5. századból, ezek bizony olajat, bort és ezt a bizonyos halszószt tartalmazták eredetileg, és a hajó értékes rakományát képezték, és azért nincsenek, hogy az elején említettem, éppek köztük, mert ez valószínűleg még a rómaiak kimentették hajótörésnek az időszakában.
Hogyha bekukucskálunk a függöny mögé, akkor látunk már nagyobb méretűeket. Ezek az önök gyűjteményéből vannak már?
Igen, szerettük volna mindenképpen jelezni, hogy hát amforáink nekünk is vannak, noha egy picit korábbiak, második, harmadik századiak. Ez azért is nagyon jó, mert itt lehet a teljes méretüket tanulmányozni. Látszik, hogy nagyon különbözők a formák, különböző a színük, az agyagszínük. Ez alapján egyébként viszonylag jól elkülöníthetők típusra és korszakra. És hát azt jelzi számunkra, hogy bizony a viszonylag drágább égelykumi bor, vagy mondjuk hiszpániai olaj bizony elérte a pannoniai felsőbb rétegek asztalát is. Jellemzően ezek hivatalnokok, magasrangú katonák, akik ezt jobban meg tudták engedni maguknak, és azért jó pár darab a múzeum gyűjteményében is van. A kiállításnak hátsó része kifejezetten az akvinkumi tárgyakra fókuszál. Szerettük volna egy füst alatt azt is bemutatni a hajóroncson kívül, hogy hogyan illeszkedik akvinkum és egyébként Pannonia ebbe a bizonyos kereskedelmi kapcsolatrendszerbe, aminek ez a piruzi hajóroncs is egy nagyon szép lenyomata vagy példája, és ezért hoztunk egy vitrint, illetve egy különálló tárgyat. A tárgy, amiből a deszkák is itt vannak, egy hordó. Ez egy római kori szinte az épp hordó, rajta még egy bélyeg is olvasható, amely szerint a hordóban eredetileg bort szállítottak az itt állomásozó második segédlegió számára vámmentesen, mert a katonaság számára vámmentesen lehetett ilyesmit szállítani. A múzeum gyűjteményében nagyon sok ilyen boros hordó van, amelyek nem igazán olyanok, mint a mostani hordók, sokkal magasabbak, keskenyebbek, nem pont hasonlítanak egy mai hordóra. Nem azért maradtak fent számunkra, mert hogy esetleg mi is találtunk volna a Dunában hajóroncsot, amiben mondjuk ilyen hordók lettek volna, hanem mert ezeket a rómaiak másodlagosan felhasználták. A hordók jellemzően kútbéleletként élik túl az elmúlt néhány száz, inkább most már ezer évet, mert a rómaiak nagyon praktikus társaság, és például egy kútnak a megásása során nem bíbelődnek azzal, hogy végig kővel burkolják ki a kutat, hogyha az nem tud egyszerű földkútként működni, hanem kiütik a hordó alját, tetejét, és lesüllyesztik. Adott esetben kettőt is egymásra, és már is kész van a kútbélet, és csak a legfelső részét kövezik ki, és mivel ezek vizes környezetben levegőtől elzártan maradnak, ezért ezek túlélik az elmúlt mondjuk azt, hogy 1700-1800 évet, és ilyen módon maradt ránk ez a nagyon szép hordó, és egyébként ilyenből, ahogy említettem, több is van a múzeum gyűjteményében. Erre ez egyébként arra nagyon jó példa, hogy a Rajna vidékéről ide is érkezik bor, nyilván nem olyan értékes és drága bor, mint ami az amforákkal jön, hanem a közkatonák, az egyszerű katonák ellátására inkább az olcsóbb rajnai bort hozták ide, szintén vízi úton.
És itt a vitrínben pedig kagyló darabokat látunk.
Meglehetősen friss tárgyakból válogattunk, mi néhány hónapja került elő egy közeli ásatásunkon, mert hogy Akvinkum is nagyon mélyen bele volt ágyazva ebbe a bizonyos mediterrán kapcsolatrendszerbe. Ennek legjobb példája azok az osztriga kagylók, amiket itt látunk. Ugye az osztrigáról tudjuk, hogy egy viszonylag kényes, csak frissen fogyasztható, és egyébként is egy luxus terméknek számító élelmiszer volt. Ez az ókorban sem volt másképp. Viszont nálunk meglehetősen nagy mennyiségű osztriga kagyló kerül elő az ásatásokon ahhoz, hogy azt mondhassuk rá, hogy ezt valaki mondjuk például szuvenírként elhozta magával. Úgyhogy most már azért folynak ezügyben is kutatások, de nagyon úgy néz ki, hogy bizony ide szállítható volt élve az osztriga, nyilván nem a nyári időszakban, hanem inkább télen. Nagyméretű tengervízzel telt lezárt korsókban érkeztek ide, nagyjából 3 napi járóföldre van innen az Adriai tenger, nagyjából ez kivitelezhető volt, illetve ugyanígy érdekesek a bíborcsigák megjelenése, amiből szintén egy egész szép kollekció kezd körvonalazódni a múzeum gyűjteményében, ami egy kicsit érdekesebb. A csiga ugye az ókor legfontosabb és legdrágább a bíbor festéknek az alapanyagát adja, de nem ebben a mennyiségben. Tehát ahhoz, hogy egy egész kis mennyiségű bíborfestéket ki lehessen nyerni a bíborcsigából, több 10 kilónyi csiga szükségeltetik. Azokban a régiókban, ahol valóban foglalkoztak bíborfestéssel, azok minden esetben tengerparti települések, itt elsősorban a Közel-Keletet lehet említeni, ott hegyekben áll az üres bíborcsiga, de tényleg szó szerint kell ezt értelmezni. Na most ahhoz képest nálunk ez a 1-2 tucat kevés, viszont annál megint több, hogy azt mondhassuk el, hogy véletlenül került ide. Mivel vannak ókori források arra nézve, hogy ezeket újrahasznosítják, illetve vélhetően gyógyszerként is használják a beltartalmukat, elképzelhető, hogy inkább gyógyászati célból kerül ide, a bíborfesték készítés nem túl valószínű. Úgyhogy ebben a vitrínben próbáltuk azokat a tárgyakat bemutatni, amelyek jól mutatják, hogy nem az 5. században, de korábban azért bizony elég jelentősen benne voltunk mi is ebben a kapcsolati hálóban. És pont azért, mert olyan tárgyakat próbálunk itt felvonultatni, amelyek adott esetben még nem nagyon voltak kiállítva itt az Aquincum leletek kapcsán, ez elmondható. Én azt gondolom, és azok a látogatói visszajelzések is, hogy érdemes volt megcsinálni, és egy sikeres kiállítás.
Lángor Solya kurátort hallották. Az utolsó szállítmány című kiállítás október 21-ig látható az Aquincumi Múzeumban. Súgoljuk mai adásában egyebek közt a Városmajori Szabadtéri Színpad augusztusi előadásait, a Gyulai Várszínház ősbemutatóját és a műcsarnokban látható Révész Tamás életmű kiállítást ajánlottuk figyelmükbe. Súgójuk hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő Madarás Zsolt. Szép hétvégét, tartalmas időtöltést kívánok!
Napi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
David Frey, Valery Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett. Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.